talpra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 17 óra 11 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy megszokottan egy kicsit erősebb zeneszám előzte meg a mai műsort, a Quimby együttes Forradalom című dala. De hát ez a helyzet, amit nap mint nap az utóbbi időben átélünk, az sem felel meg teljesen a normalitásnak. Ha csak az időjárást vesszük, akkor hol olyan zivatar hull a nyakunkba hatalmas jégesővel, amit öregek is állítják, életükben nem tapasztaltak. Most meg itt a dimbes, dombos, hegyes vidéken olyan kánikula van, hogy még a madarak is szinte megállnak a levegőben. Nem ez a mai műsor központi témája. És mindenek előtt azt szeretném önöknek elárulni, aki a honlapot figyeli, az már tudhatja, hogy egy nagyon érdekes vendégem lesz a mai műsorban. Egy olyan ember, aki még diák korában találkozott a médiával, diákrádiós volt, majd elkötelezte magát a sajtó berkeinek, újságíró volt, jelen pillanatban pedig a Román Rádió hírszerkesztőség hírszolgálatának munkatársa, a Radornak a munkatársa, de volt már parlamenti képviselő, egészségügyi államtitkár, tehát a rendszert úgy jól belülről is ismeri. Van a Bukaresti Rádiónak egy nagyon érdekes műsora, pénteken délután 3:30-tól 4-ig tart, az a címe, hogy Osztom az észt, és benne az illetékes elvtárs reagál az érdekesebb, forróbb témákra. Most nem titkolózzom tovább, tisztelt hölgyeim és uraim, a mai napra kész műsor vendége az illetékes elvtárs, azaz Székely Ervin újságíró kollégám. Tisztelettel köszöntelek, jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió valamennyi hallgatóját, és hát állok elébe, hogy ismét, hogy úgy mondjam, osszam az észt aktuális politikai kérdésekről.
Mindenek előtt engedd meg, hogy a hallgatóktól, hát nem, hogy elnézést kérek, hanem az engedelmüket kérjem azért, hogy tegeződjünk, ugyebár jó néhány éve ismerjük egymást, és azt hiszem, hogy álság lenne az, hogyha itt most magázódnánk, mert hogy újságíró kollégák vagyunk, sajtóban dolgozunk, és hát természetesen, hogy a hallgatóknak a reagálására is, véleményére is, hozzászólásaira is számítunk, mégpedig elérhetőségeinken élnek telefonszámaink a 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es. SMS-eket a 0740-27-4-1-6-5-ös számom fogadunk, és e-mail címünk is él, a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Ugye megengeded nekem, hogy eláruljak egy titkot, pontosabban hát nem titkot árulok el, hanem egy kicsit ugye a múltukba menjünk vissza, hát mi így már őszülő szakállú sajtósok, azt hiszem, hogy elárulhatjuk a tisztelt hallgatóságnak, hogy mindketten határ mentén nőttünk fel, tehát még az átkosban is a Magyar Televízió adásait követhettük figyelemmel, és abban az időben jóval több kabaréműsor, nívós kabaréműsor szerepelt a Királyi Televízió műsorán, az egyikben pedig Koltai Róbert, nagyon sok oldalú színész adta elő az illetékes elvtárs jeleneteit, amikor a közönség soraiból feltett kérdésekre reagált nagyon frappánsan. Ez ihletett meg téged ennek a műsornak a kitalálásában, vagy ez saját gondolatod
nem,
volt?
Nem, így van, erre utaltam a műsor alcímében, úgyhogy valóban nekem nagyon tetszett ez a műsor sorozat, és hát úgy gondoltam, hogy valamiképpen én a saját szerény eszközeimmel folytatni szeretném. Nagyon tetszett az, hogy az illetékes elvtárs az mindenféle kérdéssel foglalkozott. Mindenben szakértő volt, mindenben otthon volt. Egyszerűen nem tudtak neki olyan kérdést feltenni. Ha nem akart válaszolni, akkor azt mondta, hogy nem ő az illetékes. De ilyenkor mindig lehetett érezni, hogy ő nagyon is jól tudja a választ, csak nem akarja elmondani.
Hát igen, és volt alkalmunk itt, hát azt hiszem, hogy Erdély több városában is, az biztos, hogy Marosvásárhelyen előadta ezt a jelenetét személyesen is Koltai Róbert, és nagyon nagy sikere volt, annak ellenére, hogy valamikor a kora hajnali órákban került sor ennek a műsornak a lejátszására, illetve a közönséggel való találkozóra, de ennek ellenére óriási sikere volt ez a múlt. A jelen pedig az, hogy hangsúlyoztam, hogy te azért helyet foglaltál a törvényhozás pacsoraiban, államtitkár voltál, tehát azért frontálisan találkoztál azzal a hangulattal, amely mind a törvényhozásban, mind pedig a kabinetnek a folyosóin tapasztalható. Igaz, hogy azóta eltelt néhány év, de hát mégis kezdjük talán azzal, hogy személyesen is ismerted Mihály Tudosszé jelölt miniszterelnököt, milyen emberként ismerted meg, mert hát azért mindkét oldalról, mind az ellenzék, mind pedig a hatalom részéről kemény bírálatok hangzottak el Mihály Tudosszé személyét illetően.
Nézd, én egy törvényhozási ciklusban 2000-től 2004-ig voltam kollégája a képviselőházban Mihály Tudosszénak. Egy nagyon rokonszenves, de meglehetősen hallgatag képviselő volt, tehát nem az a showman, aki szeretett szerepelni. Nem is voltunk egy bizottságban, azt hiszem, hogy azon kívül, hogy néhány szót váltottam vele meglehetősen semleges témákról. Nem tudnám elmondani, hogy milyen ember, tehát annyira nem ismertük egymást. Ugyanakkor mindig meglehetősen felkészülten szólt hozzá. Tehát akkor, amikor szakmai kérdésekről volt szó a parlament plénumában, akkor én legalábbis úgy emlékszem rá, hogy ritkán szólalt fel, de hogyha felszólalt, akkor nagyon szakszerűen, és általában politikai handabandázástól távol tartotta magát, hát igyekezett valóban a szakmai kérdésekre koncentrálni, és így is szólalt meg. Persze, mondom, ez nem elégséges az ő minősítéséhez, de én így ismertem meg, vagy legalábbis ezek az emlékeim róla.
Képesnek tartod-e kormányozni az új kabinetet, Mihály Tudosszét, és mennyiben értesz egyet azokkal a kommentárokkal, amelyek szerint, hát ezúttal Liviu Dragnea, a szociáldemokrata párti elnök egy bábot, egy irányítható kormányfőt szemelt ki magának?
Nézd, hát ezek a szempontok, ezek már január óta érvényesek, ugye Szorin Grindján úrról is azt mondták, hogy egy báb lesz. Ugyanis akkor itt kétfajta megközelítést kell mindenképpen elmondjak. Az egyik, ugye közszolgálati, mértékadó közszolgálati rádióban azért el kell mondani a hivatalos verziót, vagy legalábbis a politikailag korrekt verziót. Nyilván, hogy a parlamenti többséget alkotó koalíciónak joga van megnevezni bárkit, akit alkalmasnak talál a miniszterelnöki tisztségre, ugyanakkor pedig hát azok a homályos vagy sötét pontok, amelyek az életrajzában szerepelnek, ugye egyfelől a plágium ügy, amelynek nyomán ő le is mondott a doktori címéről. Hát ez egy valóban súlyos etikai probléma, ugyanakkor nem jogi probléma, tehát nem büntető jogi ügy. Másfelől azért azt is hozzá kell tenni, hogy Romániában nem ő az egyetlen, akit plágiummal vádoltak, és hát a politikai karrierjét ez nem nagyon befolyásolta eddig senkinek. Ugyanakkor pedig azt is hozzá kell tenni, hogy a plágiumnak a meghatározása, illetve az úgynevezett tényálladéki elemek, ahogy a jogászok mondják, azok is megváltoztak. Én emlékszem, hogy az én időmben, amikor az államvizsga dolgozatomat írtam, akkor még elégséges volt a forrásmunkákat a dolgozat végén egy listán feltüntetni. Később aztán már az egyes lapoknak az alján kellett megjeleníteni őket, és csak egészen a legutóbbi időkben jelent az meg, hogy most már minden egyes idézetet konkrétan dokumentálni kell, és meg kell jelölni a forrásmunkát. Nem tudom, hogy mikor született az ő doktori disszertációja, tehát elképzelhető, hogy az akkori feltételeknek még megfelel, de a mostaniaknak már nem. Ami pedig a titkosszolgálatokkal való kapcsolatát illeti, én most az ördög ügyvédje leszek, ugye mi elsősorban akkor azokra haragszunk, vagy hát azt tartjuk sérelmesnek, amikor valaki úgymond fedett ügynökként jelentéseket tesz valakiről. Tudósz esetében nem ez a helyzet, ő ugye teljesen nyíltan hallgatója, majd később tanára, oktatója lett a hírszerzőknek. Valószínűleg nem ő foglalkozik a hírszerzéssel magával, hanem ő egyfajta ilyen teoretikus ennek a kérdésnek. Úgyhogy ilyen szempontból akár legitimnek is mondható a jelölése. Másfelől viszont, hogyha most a másik részét mondjuk a Conteo oldaláról próbálom megközelíteni, akkor számomra az érdekesebben a történetben az, hogy Liviu Dragnea egy olyan embert jelölt, akinek nyilvánvaló és egyértelmű kapcsolatai vannak a szolgálatokkal, arra számított valószínűleg, és joggal, hogy Klaus Johannes egy ilyen embert nem fog visszautasítani, és ez a számítása be is vált. Úgyhogy nyilván Klaus Johannesnak sem érdeke, hogy frontot nyisson a szolgálatokkal szemben. Nem biztos, hogy azt nyitott volna, hogyha visszautasítja, de hát valószínűleg biztonságosabbnak látta ezt elfogadni, annál is inkább, hogy az ellenzéknek nem volt egy jelöltje, liberális párt nem jelölt senkit. Úgyhogy még egyszer Dacian Csolost jelölni eléggé, hát hogy is mondjam, kínos lett volna. Úgyhogy Dragneának ez a számítása bevált, hogy Mihály Tudosze mennyire lesz engedelmes, és mennyire nem, az nagyon nehéz megmondani. Ugye Grindján úrról is azt hittük, hogy rendkívül engedelmes bábja lesz a szociáldemokrata pártelnöknek, aztán mégsem lett az, sőt, hát a bizalmatlansági indítványt tulajdonképpen ő erőszakolta ki, ő ragaszkodott ahhoz, hogy megbuktassák a kormányát. Nincs semmiféle garancia arra, hogy Mihály Tudosze esetében ez nem következik be, habár ő azért sokkal fegyelmezettebb, és azt hiszem, hogy bölcsebb is, mint Szorin Grindjánó.
Hallgató jelentkezett be már is, jelzi Romeo Butilka, műszaki munkatársam a vonalban van, tehát akkor engedd meg, hogy hallgassuk meg a véleményét és kérdését. Üdvözöljük, adásban van, haló!
Szép jó délután kívánok, tisztelettel a meghívottnak és Kis Csaba úr. Hát én röviden.
Nagyon kérem.
Hát ezt nagyon szerettem, hogy elvtársakról beszélünk. Na hát akkor Liviu Dragnea, bocsánatot kérek, hogy muszáj kimondjam a nevét. Ő egy olyan embert keresett, aki azt is tudja mondani, hogy Reis Tovarosi Komandant. Ugye hát Mihály Tudoszenak biztos találma, ugye katonai akadémiát végzett, szekus, mit tudom is én mi. Na, én ezt megértettem. De ha véletlenül azt fogja tenni, amit tett Szorin Grindjánó, hogy amúgyszer lesz, de a fakon reagyél, akkor nem tudom, meddig fogja bírni Mihály Tudosze is. Nagyon szépen köszönöm, tisztelettel!
Ohajtasz-e reagálni a felvetett problémára?
Igen, hát én azt hiszem azért, hogy éppen erre utaltam, hogy miért tudod-e, valószínűleg okult Sorin Grindjánónak az esetéből, és nem fogja feszíteni a húrt ilyen szempontból. Itt tulajdonképpen nem is feltétlenül, vagy legalábbis az én meglátásom szerint nem is feltétlenül arról van szó, hogy ki az úr a csárdában, vagy ki a jobb dudás, vagy a nagyobb dudás, hanem arról van szó, hogy rendkívül feszes kormányprogram van, nagyon komoly határidőkkel, nagyon komoly programpontokkal, amelyeket végre kell hajtani. Sorin Grindjánó ezeket nem tudta végrehajtani. Kérdés az, hogy Mihály Tudosze a maga tapasztalatával azért mégis lassan már 18 éve a parlamentben van, képes lesz-e arra, amit Sorin Grindjánó nem tudott végrehajtani. Ha nem lesz képes, akkor előfordulhat, hogy ugyanaz a helyzet alakul ki, mint Grindjánó esetében, hogy Drágnál őt is meneszteni fogja. Tehát mondom, itt inkább arról van szó, hogy meg tudja-e valósítani a kormányprogramot, amelyben rendkívül komoly és nagyon nehezen teljesíthető feltételek vannak. Ugye hát olyan mérvű költségvetési kiadásokat kell pótolni a gazdasági teljesítmény, jobb teljesítmény révén, amelyek nagyon nehezen teljesíthetők, hiszen itt ugye látványos nyugdíjemelésekről, látványos fizetésemelésekről van szó, ugye Klaus Johannis épp ma írta alá az új fizetéstörvényt, amelyről nyilván lehet vitatkozni, el lehet mondani, hogy nem teljesen jó, vagy nem méltányos mindenféle munkavállalói réteggel szemben, az viszont tagadhatatlan, hogy a költségvetés sokkal jobban megterheli. Tehát a fizetések általában nőni fognak. Na most ennek a fedezetét az új kormányfő kell, hogy megteremtse, és ennek a fedezete csak is a gazdasági teljesítmény növelése, illetve az Európai Uniós alapok jobb lehívása és jobb felhasználása jelenthet.
Bocsáss meg, hogy itt közben innen folytatjuk majd, mert újabb hallgatót üdvözölhetünk. Haló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Vagyok.
Üdvözlöm Székely urat is, és
jó napot kívánok!
Szerintem én nem vagyok politikus, nem pofára és pártpolitikai helyzetre kellene kinevezni embereket, hanem szakembert. Szerintem, a véleményem szerint kérem szépen egy miniszterelnöki posztot egy nagyon jó közgazdász kellene betöltse, és se nem szekus, se nem, mi volt 90-es években, kérem szépen, hogy igazságügyi végzettséggel, szóval jogi végzettséggel egészségügyi miniszterünk volt, a nevet nem mondom, viszont hallásra, köszönöm, meghallgattak.
No.
Jó, hát ugye itt van kétféle lehetőség, van a politikus kormány, vagy a politikai kormány, és van a szakértői kormány. Mind a kettőnek megvannak az előnyei és hátrányai. Én nem rangsorolnám ezeket, és nem minősíteném. Nyilván, hogy a szakértői kormány mellett is megvannak az érvek, ugyanakkor a politikai kormánynak viszont megvan az a támogatottsága, az a parlamenti támogatottsága, amely nélkül egyszerűen nem lehet kormányozni.
És politikai felelőssége is van, ami nagyobb súllyal bír. Na most ezt a miniszterelnöki kérdést azzal zárjuk le, hogy egy egészen friss nyilatkozata volt a kijelölt miniszterelnöknek, hogy abban a pillanatban, amint lehetőség nyílik jogilag arra, hogy Liviu Dragnea pártelnök legyen a miniszterelnök, ő abban a pillanatban lemond és átadja helyét. A legnormálisabb állítólag a kommentárok szerint az lenne, hogyha tényleg a pártelnök, a többségi pártelnök lenne a miniszterelnök, mert hogy ez a normális, de hát jogi akadályai vannak a dolognak.
Így van.
De már most megvan a kabinett összetétele is. Napok óta folynak a kommentárok, hogy összevonnak minisztériumokat, hogy embereket cserélnek. Na most így első ránézésre körülbelül 90%-ban ugyanaz az összetétele, mint az előző kormánynak. Jó-e ez, vagy nem jó? Ugyanazok az emberek térnek vissza. A Völkov jelentés szerint, tevékenység jelentés szerint nagy mértékben a régi miniszterek nem teljesítettek, tehát nem csak Szolin Grindjánú nyakába varható az, hogy nem valósult meg a kormányprogram, hanem a miniszterek sem teljesítettek. Ők azt állítják, hogy Grindjánú nem engedte őket, szóval van itt dolog elég. Mi a véleményed az új összetételről?
Igen, hát nagy meglepetések nem voltak. Én azt hiszem, hogy Liviu Dragnea nem szerette volna, mert hát azért nem lehetünk annyira naívak, hogy azt higgyük, hogy Mihály Tudose állította össze egy maga kormánylistát, és ez nagy meglepetés volt Liviu Dragneának. Valószínűleg ez a párt döntötte el. Valószínűleg Liviu Dragneának a célja kezdettől fogva az volt, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban lezárja ezt a vitát, és ezt a válságot befejezze. Éppen ezért valószínűleg nem akart feszültséget a saját pártján belül, nem akart minisztereket kirúgni, vagy akit nem volt muszáj, azokat nem rúgta ki. Adott nekik még egy lehetőséget arra, hogy hát átugorják a lécet, átugorják azt a szintet, amelyre ő helyezte a kormányprogramot. Na most, hogy ez meg fog valósulni, vagy nem fog megvalósulni, azt nagyon nehéz megmondani. Minden esetre sokkal kevesebb az idő, a hátra maradt idő. Az első fél évre kitűzött célok nagy része nem teljesült. Ezeket a második fél évben kellene megvalósítani azokkal együtt, amelyeket a második fél évben is meg kell majd valósítani. Tehát itt autópályákról van szó, itt szervezési kérdésekről, Európai Uniós alapoknak a lehívásáról, egy sor szociális intézkedésről, tehát nagyon sok olyan kérdés van, az egészségügyben egy csomó megoldatlan probléma van, tehát ezeket nagyon rövid idő alatt, sokkal rövidebb idő alatt, mint az eddigi kabinetnek meg kell valósítani. Nagyon rövid idő alatt ki fog derülni, hogy ez a csapat valóban Grindjánú miatt nem teljesített jól, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy ők maguk voltak erre alkalmatlanok, vagy netán-tán maga a kormányprogram volt irreális. Tehát azt hiszem, hogy ez rövid időn belül ki fog derülni, és akkor valószínűleg nem csak Mihály Tudosénak, hanem Liviu Dragneának is le kellene vonnia a következtetéseket. Lehet, hogy maga a terv volt rossz és megvalósíthatatlan, és nem azok az emberek, akik nem tudták megvalósítani.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 33 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk a műsorban az illetékes elvtárs, azaz Székely Ervin, a Bukaresti Rádió Osztom az Észt című péntek délutáni műsorának a szerkesztője. És hát korábban parlamenti képviselő volt, egészségügyi államtitkár, tehát jól ismeri a román belpolitikai viszonyokat. Na már most, kedves Ervin, ott tartottunk, hogy mennyi minden teendője lesz a kabinetnek, bármilyen összetételű. Tegnap megálltam egy pillanatra, ugye a tévé előtt, nem nagyon szoktam én úgy leragadni itt a kommentárok alkalmával, de viszont elkezdték a vészharangokat kongatni a szakemberek, miszerint hiába az az évelei nagy eufória, hogy 5,7%-os gazdasági növekedés első helyen az Európai Unióban, dübörög a román gazdaság, kiderült állítólag lassan a fél évi mérleg közeledtével, hogy nem is olyan rózsás a helyzet, sőt a pesszimistábbak azt állították, hogy Románia hónapokon belül, egy-két hónapon belül abba a helyzetbe kerülhet, mint Görögország 2015-ben. Olvastál-e ilyen értesüléseket? Követed-e a gazdasági kommentárokat? Osztod-e ezt a pesszimista véleményt?
Igyekszem követni, nem mondom, hogy mindent elolvastam. Én is hallottam egyébként ezeket a véleményeket. Na, én azt hiszem azért, hogy ennyire nem súlyos a helyzet. Tehát az Eurostatnak az adatai szerint Románia az egyéni fogyasztás területén éppen utolérte Magyarországot, ami pedig a GDP-nek a növekedését illeti, Még mindig a sereghajtók között van Románia, de már megelőzte Horvátországot is, amely pedig lendületesen fejlődött. Tehát én azt hiszem, hogy nem annyira vészes a helyzet. Nem tudjuk még, és ez valóban még egy nyitott kérdés, hogy ez a politikai válság, ami most már lassan 2-3 hete tart, és még mindig nem zárult le, milyen költségei voltak ennek, mennyit vett ki a befektetőknek a bizalmából, az árfolyamra mekkora hatással volt. Tehát elképzelhető, hogy valóban az a lendületes gazdasági növekedés, amely az év elején mérhető volt, és amelyet aztán nem csak a hazai, de a nemzetközi szakemberek is előre vetítettek, az valóban meg fog-e valósulni. Úgyhogy már csak ezért is nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb véget érjen ez a válság, a minisztereket beiktassák, és akkor lássuk a medvételt, akkor lássuk, hogy képesek-e a felzárkózásra, képesek-e áthidalni ezt a hiányt. Én azt hiszem, hogy anélkül, hogy ilyen kincstári optimizmusom lenne, én azt hiszem, hogy nem lehetetlen, vagy legalábbis nem éppen veszett fejszennyele ez, amit átvesz ez a kormány. Ugyanakkor viszont valóban nagyon komoly munkára van szükség, átszervezésekre is van szükség, tehát valószínűleg ez a kormányzati struktúra, ami itt kialakult, ez egy kicsit, legalábbis az én megítélésem szerint egy kicsit túlméretezett, nem biztos, hogy szükség lenne olyan minisztériumokra, mint ifjúsági minisztérium, vagy a határon túli románokkal foglalkozó minisztérium, vagy legalábbis nem biztos, hogy miniszteri szinten kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni. Tehát az előjelek nem éppen a legjobbak. Na de hát a puding próbája az, amikor megesszük. Tehát én azt mondom, hogy hagyjunk időt, legalább 100 napot ennek a kormánynak is, hogy bizonyítsa, hogy végül is alkalmas-e vagy sem, és ne temessük el őket, mielőtt még munkába álltak volna.
Hogyha holnap jóvá hagyja az összetételt a parlament. Mert hogy belső viták vannak mind a szociáldemokratáknál, most ugyebár úgy néz ki, hogy ott is kenyértörésre kerül a sor, nem tudom, hogy mennyire maradnak befolyásosak a Grignano pont a párosnak a emberei, mert hogy hát már a végrehajtó bizottságból is jó néhány tag húzta az órát, sőt, olyat is kijelentett, hogy nem szavazza meg tudószét.
Igen, én is olvastam egy ilyet. Hát, hogy is mondjam, ilyenkor mindig ezek előfordulnak. Ugyanakkor, hát aki ismeri a román politikai életet, azt is tudja, hogy nagyon sokszor ezek az ellenkezések, ezek taktikai jellegűek. Azok, akik ellenkeznek, azok szeretnének cserébe valamit a szavazatukért, és vagy megkapják, vagy nem. De nem hiszem, tehát azok után, hogy Grignanónak nem sikerült palotaforradalmat kirobbantania, nem hiszem, hogy éppen most, amikor már van kinevezett miniszterelnök, ez sikerülne.
Igen, hát majd meglátjuk. Na most akkor fókuszáljunk a továbbiakban az LMDS frakciók szerepére, mert hát szavazáskor ez is fontos lehet. Kelemen Hunor szövetségi elnök volt a tegnapi műsor vendége, és akkor még az volt az alapfeltétel, hogy az LMDS várja az új kormányprogramot, és az összetételét a kabinetnek, az tudva levő volt, hogy Olgutá Vasilescu fog szerepelni fog a továbbiakban is, ezért Kelemen Hunor is húzta az órát, de azt mondta, hogy egy ember miatt nem lehet a kabinet ellen szavazni, mert hogy unblock kell a voksukat letegyék. És hát végsősorban Olgutá Vasilescu az elmúlt hónapokban nem nyilvánított túl nagy magyar ellenességet. Én megmondom őszintén, nem is láttam ilyen megnyilvánulását. Ott voltak a szakbizottságban, a munkahelyi szakbizottságban Csép Andreas közte pengeváltások, illetve hát az LMDS frakciónak a tagjai interpeláltak is. De egyéb politikai csatán kívül tudomásom szerint nem volt baj vele, tehát a továbbiakban is lehet, hogy meg lehet fékezni. Hogyan látod te a jövőt ilyen tekintetben, és mennyire értékelődik fel az RMDSZ frakció szerepe a további belpolitikai életben?
Ugye az RMDSZ nem vett részt a Grindjánó kormány elleni bizalmatlansági indítvány szavazásán, ennek ellenére a jelenlegi koalíciónak mégis megvolt a többsége, még akkor is, hogyha vékonyan mindössze 11 szavazattal, de hát azért mégiscsak sikerült ezt biztosítani.
De abból hét a nemzetiségek, a kisebbségek szavazottai
volt. A kisebbségek, de hát valószínűleg, hogy a kisebbségek most is meg fogják szavazni ezt a kormányt. Tehát nagy meglepetés lenne, hogyha a szlovák vagy az örmény kisebbség nem szavazná meg. Tehát én nem hiszem, hogy nagy meglepetés érkezhetne onnan. Ugyanakkor viszont az RMDSZ-nek pragmatikusan mégiscsak az az érdeke, hogy valamiképpen együttműködjön ezzel a kormánnyal, akkor is, hogyha ugye Borcsalmi Bálint azt mondta, hogy nincsenek meg a feltételei annak, hogy kormányra lépjen. Tehát az én tippem az, hogy az RMDSZ meg fogja szavazni a Tudose kormányt. A kérdés valóban az, hogy ennek mi lesz az ára, illetve mit sikerül ez alatt, az egy nap alatt még ebben a kérdésben kialkudni. Ami pedig Olgucza Vasilescut illeti, hát tudjuk, hogy a Nagy Románia párt jutottak a parlamentbe, tehát ilyen szempontból az indítatása az nem biztos, hogy magyar barát. Viszont amióta ő a krajovai polgármesteri hivatalt, illetve utána a munkaügyi minisztériumot vezette, valóban nem voltak magyar ellenes megnyilvánulásai, és én őt egy kicsit jobban ismerem, mint Mihály Tudósét. Én azt mondom, hogy ő neki a nacionalizmusa már akkor is egyfajta ilyen kommersz nacionalizmus volt. Kellett neki egy párt, amíg bejutassa a parlamentbe, és nem talált jobbat, mint a Nagy Románia párt. Erkölcsi kérdés, hogy az ember azért, hogy parlamenti képviselő legyen, akárkinek lefekszik, vagy sem, de ez mondjuk legyen az ő dolga, és nem ostoba dolog lenne politikusokon erkölcsi szempontokat számon kérni. De ő nem egy ilyen zsigeri nacionalista, tehát én nekem az a meggyőződésem, többször beszélgettem vele, és nagyon sok esetben eredményesen, tehát akkor, amikor bizonyos kérdésekről volt szó az egészségügyi bizottságban, és szükség volt minden szavazatra, akkor Olgucza Vasilescu, aki akkor éppen bizottsági elnök volt, nagyon sokat tudott segíteni, mert meg tudta győzni a saját kollégáit, hogy akkor is, hogyha a szociáldemokrata párt akkor éppen ellenzékben volt, de megszavazta azokat a törvénykezdeményezéseket, amelyeket a liberális miniszter nyújtott be, tehát ilyen szempontból azért ővele lehet tárgyalni.
Egy furcsa és hát megdöbbentő kijelentése, nyilatkozata volt még krajovai polgármestersége idején, ott a székelyföldi építő munkásokkal kapcsolatban.
Ez elkerülte a figyelmemet.
Igen, ott volt egy eléggé csúnya kijelentése. Nem emlékszem, hogy visszaszívta volna, de az RMDSZ-es politikusok azért megtették a magukét, és bocsánatkérésre kérték fel. Azt nem tudom, hogy végül is bocsánatot kér, de mondom, amióta ott van a munkaügynél, és munkaügyi tárcát vezeti, azóta ilyen politikai csatározások, pengeváltások voltak, de én se hallottam tőle kimondott a magyar ellenes kijelentést. Egy tisztelt hallgató írja e-mailben, Gödri Péter, és nagyon örvendek, hogy ismét visszatért a leveleivel, hosszú időn keresztül távol volt. Azt írja Gödri Péter, hogy az RMDSZ megint kulcspozícióban van. Kérdés az, hogy mennyire tudja kihasználni ezt az állapotot. Mennyire immun a hazugságokra, hogyan tanulta meg az eddigi leckéket, megvan-e a recept arra, hogyan kell sakkban tartani az ügyfelet, idézőjelbe téve, és rákényszeríteni ígéreteinek betartására, írja tisztelettel Gödri Péter. Mi a véleményed?
Hát én csak megismételni tudom, amit mondtam. Azt hiszem, hogy minden várakozásunk ellenére, vagy bármennyire is szeretnénk, vagy legalábbis én szeretném, az RMDSZ most nincs abban a helyzetben, hogy ő lenne a mérleg nyelve. A bizalmatlansági indítvány szavazás ezt megmutatta. Ugyanakkor nincs is olyan rossz pozícióban, tehát valóban itt most a kormánynak és a kormánypártoknak az az érdeke, hogy minél masszívabb többséget gyűjtsön össze. Valóban én azt hiszem, hogy ennek érdekében áldozatokra is hajlandó, már olyan értelemben, hogy hajlandó bizonyos döntéseket meghozni. A kérdés valóban az, hogy mit kér az RMDSZ, és hogy ezt erre milyen garanciákat fog kapni. Én nem tudom ezt megmondani. Nyilván ezek olyan tárgyalások, amit még a frakció tagjai is csak utólag fognak megtudni, de biztos vagyok benne, hogy ezek a tárgyalások már most is folynak, és hogy meglátjuk, hogy milyen eredménnyel zárulnak. Nagyon nehéz a román politikában az érdekeket érvényesíteni akkor, hogyha az illető pártnak 6%-os támogatottsága van a parlamentben. Ezért kell szövetségeseket keresni. Én azt mondom, hogy várjuk meg, hogy mi lesz ennek az eredménye. Én elsősorban arra számítok, hogy elsősorban beruházásokat fognak irányítani magyar lakta vidékekre, Székelyföldre, a Párciumba, Bánságba, és arra, hogy bizonyos tisztségviselőket fognak kinevezni olyan minisztériumokba, ahol ennek jelentősége van, elsősorban az oktatásra, a művelődésügyre gondolok, de ugyanakkor a vidékfejlesztésre is például.
Hát az oktatási minisztériumnál még az új miniszter kinevezése előtt megtörtént a váltás.
Igen, ott volt egy váltás, így van.
Kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Amúgy, eléggé biztosan nyilatkoztál azzal kapcsolatosan, hogy átmegy a kabinet a törvényhozáson. Vita van arról is, hogy mennyiben van, tartotta meg többségét a szociáldemokrata, demokrata-liberális koalíció a törvényhozásban. Itt már szót ejtettünk arról, hogy pont a Grindjánó páros hány embert vitt el, kizártak parlamenti képviselőt az ALDE-ból is, állítólag háttértárgyalások zajlanak a Népi Mozgalom pártja és a Nemzeti Liberálisok pártja között. Érdekes módon senki nem beszél az utóbbi időben a Mentsétek meg Románia mozgalomról, vajon miért, nem tudom. És itt zajlanak azért az erőviszonyok, tehát nem is olyan nagyon biztos, hogy holnap sikerül megszavaztatni a kabinettet, habár Kelemen Hunor szövetségi elnök is tegnap azt nyilatkozta, hogy teljesen meg van győződve abban, hogy átmegy az új, a tudósz kabinet.
Így van, hát meglepetések azért mindig adódhatnak, ezt nem lehet kizárni, és hát voltak már ilyen meglepetések. Ugye annak idején az Ungureanu kormány úgy bukott meg, hogy megvolt a parlamenti támogatottsága, megvolt a többsége, legalábbis papíron megvolt a többsége, aztán mégiscsak megbukott, tehát nem lehet ezeket kizárni. Én is azt mondom, amit Kelemen Hunor mondott, a papírforma szerint viszont a szociáldemokrata ALDE koalíciónak megvan a többsége, és hát azért nekik nagy gyakorlatuk van az ilyesmiben, tehát ők nem bízzák általában ezt a véletlenre, jó előre leellenőrzik mindenkiről, tudják, hogy hogyan fog szavazni, és hogyha esetleg nincs meg a többségük, akkor arra is vannak technikák, hogy az ellenzék soraiból hogyan lehet, hát és mondjam, csak nem tudom szebben mondani, megvásárolni, vagy megsarolni egyik-másik képviselőt azért, hogy úgy szavazzon, ahogy a többségnek az érdeke. Tehát én arra tippelek, mondom, nem tenném fel a havi fizetésem arra, hogy fogadjak, de arra tippelek, hogy 70-80%-ban biztos az, hogy holnap meg fogják szavazni a tudósz kormányt.
Mindenképpen kíváncsian várjuk a fejleményeket. Még arra lennék kíváncsi, hogy a az államelnök viselkedését hogyan kommentálnád? Klaus Johannis ugyebár nagyon fontos munkalátogatást tett előbb az Egyesült Államokban, ott egy nagyon rangos kitüntetést vehetett át, majd Németországban, és úgy tűnt, hogy rettenetesen megerősödött a pozíciója. Erre fel hazajön, leül a pártokkal tárgyalni, és este már be is jelenti az új miniszterelnök jelöltet. Hát erre fel kivert a biztosítékot az ellenzék berkeiben teljes mértékben, elsősorban az őt támogató Nemzeti Liberális Pártnál, de talán náluk is hangosabb volt a Mentsétek meg Romániát, akarom mondani, igen, mozgalom, a Népi Mozgalom pártja, bocsánat, Ryan Basescu volt államfő pártja. Érdekes azért. Most ez úgy tűnik, hogy rájuk bízta, hogy na, akkor fulladjatok meg a saját levesetekben, amit magatok főztetek, forma, taktika lehet, vagy mire lehet vélni ezt a passzivitását, úgymond Klaus Johannis államelnöknek?
Most én is spekulálok, mert nem beszéltem Klaus Johannisszal, tehát nem tudom, hogy őt milyen szándékok vezérelték, de én úgy látom, hogy ő azért szeretne még egy elnöki mandátumot. Ugye a fele letelt a mandátumának, és nincs mögötte egy olyan párt, amelyre biztosan számíthatna, hogy meg tudják neki adni azt a kezdősebességet, amivel őt még egyszer újra választhatják. Tehát ő most kénytelen a saját szakállára politizálni. A külpolitikai tevékenysége rendkívül látványos volt, valóban az Egyesült Államok beli látogatása az abszolút siker volt. Utána, hogy fogadta őt Merkel kancellár, az már csak hab volt a tortán. Tehát ezt a részét megoldotta ennek a kérdésnek. Másik része pedig szerintem az, hogy ő most már nem fogja erőltetni a Nemzeti Liberális Párttal az együttműködést, nem akar mindenképpen a Nemzeti Liberális Pártnak az elnök jelöltje lenni, mert úgy látja, hogy ez a párt nem alkalmas arra, hogy megnyerjen egy választást, vagy hogy neki megnyerje az elnökséget, és akkor tájékozódik. Ebben az esetben valószínűleg úgy gondolta, hogy egyfajta csöndes, hallgatólagos együttműködés a Szociáldemokrata Párttal többet hozhat neki a konyhára. Másfelől pedig én, ahogy korábban is említettem, én azt hiszem, hogy azért az is befolyásolhatta, hogy nagyon jól tudta azt, hogy Mihály Tudosszénak milyen kapcsolatai vannak a hírszerző szolgálattal. A hírszerző szolgálat bármit is mondanak, még mindig nagyon fontos szerepet, kulcspozíciót foglal el a romániai politikában. Nem hiszem, hogy frontot akart nyitni velük, még akkor sem, hogyha nem biztos, hogy frontot nyitott volna, hogyha visszautasítja Tudosszénak a jelölését, de azt hiszem, hogy ebben az ügyben ő nem akart kockáztatni, és ő a saját elnöki szempontjait, illetve politikusai szempontjait követi, és nem a Nemzeti Liberális Pártét, amelyik nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen a decemberi választásokon mélyen a várakozás alatt maradt.
Hát mindenképpen a következő napok majd eldöntik, hogy hogyan tovább. Remélhetőleg, hogy a mi javunkra is azért megnyugszanak a kedélyek. Mert hogy július 1-től nyugdíjpontemelés következik be, újabb vágás a költségvetésnek. Ugyanakkor a közméltóságok bérei is jelentősen növekednek. Ebben a szempontból az új bértörvény már érvénybe lép. Még talán 15%-os fizetésemelés lesz. Húha, na most ha agyonüt sem tudnám megmondani, melyik kategóriának.
Kapnak a tanárok és a művészek is, az orvosok már kaptak, úgyhogy azért...
De a nagy részt a nagy béremelések időszak az eltolódott egy fél évvel 2018. január 1-ére. Tehát mindenképpen, hát természetesen, hogy nyár van, mindenképpen jól jön egy kicsi fizetés kipótlás. Dávid írja a SMS-ben, hogy Románia a korlátlan lehetőségek országa, itt mindent el lehet követni, ha, és nagybetűkkel írva, pénz van. Hát lehet, hogy erre megy a játék itt a helyi kiskirályoknak a éhség az nem...
Ez kétségkívül így van.
Na most akkor engedj meg egy hozzád szóló személyes üzenetet. Lajos kérdi, hogy a Bukaresti Rádió magyar adásában a magyar kormány politikáját bíráló szövegek hangzanak el. Miért? Kérdi Lajos nevű hallgatónk SMS-be. Bizonyára itt a jegyzetekre gondol a tisztelt hallgató.
Na most én ezt már többször elmondtam, a jegyzetíróink azok nem a szerkesztőségnek az alkalmazottai, ővelük polgári szerződésben vagyunk. A közszolgálati rádiónak a politikája az, hogy mi nem cenzúrázzuk a véleményanyagokat, mindenkinek tiszteletben tartjuk a véleményét. Egyébként elmondanám, hogy nyilván vannak olyan jegyzetírók is, akiknek olyan elemzéseik vannak, amelyek hát, nem feltétlenül kedvezőek a magyar kormány megítélésére nézve, de vannak ellenkező értelmű jegyzetek is, ugye említhetném Bíró Bélát. Tehát nem törekedtünk arra, hogy egyfajta szellemiséget közvetítsünk, ugyanakkor nem is kívánunk beleszólni a jegyzetíróknak a véleményébe, nem akarjuk őket cenzurázni. Én azt hiszem, hogy ez így korrekt. Ugyanakkor pedig el kell mondanom, hogy bármilyen vélemény is hangzik el, azért ezek minden esetben megindokoltak, dokumentáltak, tehát nem egyszerűen csak véleménynyilvánításról van szó, hanem egyfajta elemzéstől, és hát ezt is tiszteletben tartjuk. Amennyiben hiányoznának az érvek, és csak a minősítések lennének meg, akkor valószínűleg erről a szerződést is értesítenénk, és esetleg megakadályoznánk egyik-másik anyagnak a megjelenését, de ez még nem fordult elő.
Ne is forduljon elő. Tisztelt Széke Ervin, nagyon szépen köszönöm neked, hogy rendelkezésünkre álltál, egy ilyen hamar eltelt ez a 45 és még néhány perc. Igazán kellemes volt veled együtt beszélgetni, és további jó munkát, szép nyarat, kellemes vakációt.
Köszönöm szépen, és bármikor szívesen állok a rendelkezésetekre.